Sziasztok, tisztelettel és szeretettel üdvözöllek benneteket itt is, és az interneten keresztül is. Ez egy ilyen mai kifejezéssel élve hibrid istentisztelet, tehát itt is vagyunk néhányan, és örülök, hogy itt vagytok. És hát ott is vagytok néhányan, és nektek is örülök. Hadd kezdjem azzal, hogy ez az egyik kedvenc dalom, amit énekeltünk most utoljára. Egy kedves ismerősöm írt, akit régen láttam, de kicsit jó volt így a lelkéből most kapni. Egy nagyon izgalmas téma van előttünk, de mielőtt belefognék, hadd mondjak főleg azoknak valamit, akik ott a neten keresztül kapcsolódtak most hozzánk, hogy hát egy új érték képződik az ilyen online kapcsolódással. Például az, hogy pizsomába is leheveredhetünk a képernyő elé egy finom kapucsinóval, és úgy is készülhetünk az Isten tiszteletén való részvételre. De vannak kísértései is ugye ennek a helyzetnek. Például az, hogy megnyitunk egy-két plusz ablakot, egy Netflixet, egy HBO Go-t, egy kis e-mailt, meg Messengert, meg ezt, azt, amazt. Szóval, hogy benne van a pakliba. De arra hívlak és bátorítalak benneteket, hogy amennyire csak lehet, teremtsétek meg most a körülményét annak, hogy lehet, hogy pizsibe, és lehet, hogy a kanapén, és lehet, hogy a kapucsinóval, de hogy próbáljatok meg fókuszálni arra az igére, amiről szó lesz, mert megéri. Az a téma, amit választottam, hogy a Pisti mondta, hogy az utazásról szól, ez a Bibliának egy metaforája az életről. Ez a Jézusnak a hegyi beszédnek a végén elmondott tanítására alapul. És amiről szól a hegyi beszéd, az egy nagyon érdekes témakör. Jézus, amikor a földön járt és elkezdte a szolgálatát, akkor egy üzenettel lépett ki az emberek elé. Azt mondta, hogy elközelített a mennyeknek az országa, térjetek meg. Ez volt az üzenete. Tehát beszélt egy olyan országról, egy olyan birodalomról, a valóságnak egy olyan dimenziójáról, aminek van egy ura, van egy királya. Ugye ma, amikor ezt a szót halljuk, hogy ország, akkor egy ilyen földrajzilag, politikailag lehatárolt közegre gondolunk, de ez az Úr Jézus idejében a szó, az eredeti szó is így királynak a személyéből indult ki, és az ország ott van jelen, ahol ő hatással lehet. Jézus mondott is egy ilyet egyszer, hogy az Isten országa az nem itt van, vagy ott van, hanem az Isten országa bennetek van. És hát, mint minden országnak van egy alkotmánya, ennek az országnak is mondhatjuk, hogy van egy alkotmánya, és Jézus összefoglalta ezt. A hegyi beszéd az Isten országának az alkotmánya. Vagy mondhatnám úgy is, hogy az Istennek a szerelmes levele, a meghívása, hogy kapcsolódjunk őhozzá, lépjünk be abba a világba, abba a birodalomba, amiért Jézus jött, hogy ez lehetővé váljon. Szóval az Úr Jézus a Máté evangéliumának ebben a szakaszában, onnan fogok majd olvasni egy kis részletet, arról beszél, hogy mit is jelent Istenhez tartozni, mit jelent az Isten országának az állampolgárának lenni, mit jelent az ő tanítványának lenni, mit jelent őt követni, benne hinni. Mai ember úgy fogalmazza ezt meg, hogy mit jelent keresztjénnek lenni. Hát ebben a témában nagyon sokan formálnak véleményt. Ott vannak például a művészek, ugye filmek készülnek, irodalmi alkotások készülnek erről. Néhány, ha ide sorolhatjuk őket, akkor néhány humorista az előadó estjébe is beveszi ezt a témát, hogy mit is gondol a keresztjénekről, hogyan érzékeli őket. És hát ez néha egy görbetükör, és ajánlatos belenéznünk egy kicsit. Mert talán fontos dolgokat láthatunk meg magunkról, a működésünkről. De van elképzelésük erről különböző mozgalmaknak, mozgalmároknak, és hát néhányuknak szimpatikus a kereszténység, némely mozgalomnak és ilyen mozgalmárnak kifejezetten ellenszenves. Aztán van véleményük erről a tudósoknak is, ugye történészek, filozófusok, társadalomtudósok, gondolkodnak ezen, hogy mi is ez a jelenség, ez a kereszténység, ami itt van a világban, és a történelemben milyen hatással volt, milyen pozitív gyümölcsöket termett, vagy milyen negatív hatásai volt a társadalomnak az életére. De nem csak ők, itt vannak a politikusaink is, akik nagyon előszeretettel használják ezt a szót, hogy keresztjén, és oda bigyeztik a pártjuk neve mellé, meg a saját programjukról azt mondják, hogy az ő elhívásuk, küldetésük, hogy védjék a kereszténységet, stb. Tehát a probléma az, hogy annyian gondolkodnak erről, vagy mondanak dolgokat, hogy mit is jelent a kereszténység, hogy az ember összezavarodik, mit gondolja róla. De ugye a szó a latin és a görög közvetítéssel érkezett a nyelvünkbe, és ezért keresztjén vagy keresztény, így is használhatjuk. Lefordítva azt jelenti, hogy krisztusi. Tehát az embereknek azt a csoportját jelöli ez a kifejezés, akik valamilyen szempontból hasonlítanak Jézusra, akik elhatározták, hogy őt követik. Éppen ezért, ha ez így van, érdemes ránézni arra is, hogy ha a keresztjén ezt jelenti ez a szó, hogy krisztusi, Krisztus követő, Krisztusban hívő, az ő tanítványa, akkor Jézus mit gondolt erről, hogy mit jelent keresztjénnek lenni? Tehát, hogy van egy autentikus forrásunk, hogy hát ki is az, aki talán hivatott arra, hogy eldöntse, hogy mit is jelent a kereszténység. Jézus a hegyi beszédben ezt összegzi, hogy mit jelent az ő tanítványának lenni, mit jelent őt követni, és hát nagyon más képet fogunk kapni, ha rászánjuk magunkat, hogy elolvassuk a hegyi beszédet. Ajánlom is nektek délután, ez egy olyan negyed órás, vagy úgy alaposan elmélkedve, max. Egy 20 perces feladat, és érdemes gondolkodni róla, hogy mi mindent hoz szóba. Nagyon más képet fogunk látni, mint hogyha a parlamenti felszólalások, a Kormányinfón, az Origón, a Pesti Srácokon, vagy a 444-en tájékozódunk ebbe a témakörbe. Nézzük meg az eredeti forrást, hogy ő mit gondolt. És hát a hegyi beszédben ezt elmondja. De a hegyi beszéd végét nagyon érdekesen zárja Jézus. Gyakorlatilag a döntésekről beszél, és négy olyan témát hoz elő, amivel kapcsolatban azt mondja, hogy aki az én tanítványom akar lenni, tehát aki autentikus, hiteles, valódi keresztjén szeretne lenni, annak ebben a négy dologban döntenie kell, döntést kell hozni az életéről. Az egyik, hogy milyen életutat, milyen életszemléletet választ magának. Keskeny út, széles út, erről lesz szó ma. A másik, hogy kire hallgat, és Jézus mondja, hogy bizony vannak olyan véleményvezérek, akik hamis dolgokat közvetítenek. Ugye a hamis profétákról beszél Jézus, azt mondja, hogy az én tanítványaim döntenek arról, hogy kire hallgatnak. A harmadik dolog, hogy döntenek arról, hogy megelégszenek egy látszatvallásossággal, vagy valóságos kapcsolatra törekednek vele Istennel, és számukra ezt jelenti a kereszténység. Ugye erről szól az a rész, amikor olvassuk azokat a súlyos szavakat, hogy emberek előállnak és mondják, hogy nem a te nevedbe profétáltunk, csodákat tettünk, tehát a vallás csúcsra járattuk. És Jézus azt kénytelen mondani, hogy hát, de nem ismerlek benneteket, tehát lehet, hogy csináltatok ilyeneket, de mi közünk egymáshoz. Tehát ezek az emberek megelégedtek a vallás látszatával. És egy keresztjénnek, ha tényleg az akar lenni, döntenie kell arról, hogy amit Jézus tanít neki, az, amit kezd, azt csak hallgatja, vagy azt az életébe integrálja, az élete részévé teszi, az életének az alapjává teszi, és arra építkezik. Ugye van ez a példabeszéd a hegyi beszéd végén, a homokra és a sziklára épült házról. Tehát ma az első döntésről lesz szó, hogy Jézusnak a tanítványa dönt arról, hogy milyen életutat és milyen életszemléletet választ. Ez a Máté Evangélium a 7. rész, 13.-14. vers. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy ezt keressétek meg, ha tehetitek. Tehát Máté 7, 13-14. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy te ismersz bennünket, és akik most itt vagyunk, vagy akik az internet túloldalán a képernyőn keresztül kapcsolódnak hozzánk, jó tudni, hogy téged nem gátol egyik szintér sem abban, hogy hatással légy ránk. Kérlek téged, hogy nyisd ki előttünk a te igédet, a te lelkeddel, és beszélj a mi szívünk közös. Add, hogy nyitva legyen a szívünk, a fülünk, az értelmünk előtted, hogy megszólíthatsz és formálhass bennünket. Erre van szükségünk. Amen. Hadd kezdjem azzal, hogy ugye itt egy képanyag van, utakról van szó, kapuról van szó, és ez az út és az utazás, ez a Bibliában a metaforája az életnek, ugye azon alapul, hogy az élet elindult egyszer a születésünkkel, és Isten az, aki útra bocsátott bennünket, és az életet végigjárva végén kilépünk ebből az útból, ez az út megérkezik valahova, tehát egyfajta célba beérünk, és ott is Isten fog várni bennünket, és a kettő között az élet az utazás. És Jézus ebben az értelemben hozza elénk ezt a témát, tehát az életről szól. De ahogy mi látjuk az életet, az néha zavaros. Egy kicsit ahhoz hasonlít, mint amikor bemegy valaki egy ilyen szőnyegkészítő műhelybe, és hátulról látja, hogy mi történik, és mit látott. Ugye, hogy itt lóg egy fonal, ott egy csomó, ez ide van áthúzva, ott van megkötve. Szóval olyan furának látszik, nem teljesen érti, hogy miről is szól ez az egész, de hát megy a túloldalra és ránéz arra a szőnyegre, akkor egy nagyon szép képet lát. És picit mi így vagyunk az élettel, hogy ahonnan mi nézzük az életünket, néha zavarosnak tűnik, néha nem értjük az összefüggéseit. Néha azt mondjuk, hogy ennek most mi értelme van, hogy ez így történik. Ennek a vírusjárványnak, ennek a sok korlátozásnak és sok minden más dolognak, ami megtörténik velünk, nem látjuk feltétlen az értelmét. Ahonnan mi látjuk, nem világos, hogy miről van itt szó. De Jézus arra mutat itt rá, hogy bizony vannak döntések, amiket meghozunk, és annak hatása van az életünkre, és próbálja ezt a nagy összefüggést elénk tenni, hogy közel hozza hozzánk egy hétköznapi tapasztalattal azt, hogy mit is jelent az élet, és hogy hol van ennek a felelőssége és a jelentősége. Tehát az életünknek a lényegéhez hozzátartozik, ahogy mondtam, hogy jövünk valahonnan, megyünk valahová, és az életet sokféleképpen lehet élni, és nem a véletlen műve az, ami velünk történik, és az a sors, ami kialakul most itt az életünkben, és ami majd vár ránk. Sok dolog van az életben, ami tőlünk függetlenül megtörténik velünk. Nincs ráhatásunk, nem mi döntöttük el, mégis megtörténik velünk. De itt Jézus arra teszi a hangsúlyt, hogy bár ez így van, mégis ami igazán számít, ahhoz nekünk is közünk van. Felelősek vagyunk érte, nekünk van lehetőségünk, szabadságunk kezdeni valamit vele, döntéseket hozunk, és ez a döntés az utazásunkat meghatározza, és a sorsunkra, sőt az örökkévaló sorsunkra hatással lesz. Tehát Jézus arra hív bennünket, itt a hegyi beszédet, ahogy végig tanította az embereket, az első hallgatóit, arra hívta őket, hogy most így a végén, amit tőlem hallottatok, azzal kapcsolatban kezdjetek valamit. Hozzatok döntéseket. És a mai olvasót, illetve a mai igehallgatót ugyanerre hívja, elviszi a hegyi beszéddel a hallgatóit az Isten országának a határához, a kapujába, és azt mondja, hogy most dönthetsz. Mit kezdesz? Belépsz, vagy inkább más utat jársz. Választhatsz egy utat, ami befelé visz Isten országába, vagy ami kint tart téged. Na most ennek a képanyagnak az elemein szeretném, hogyha végig mennénk. Az első, amit Jézus előhoz ebben a képben, az az út, ugye, ami az életről szól. És azt mondja, hogy kétféle út van. Széles az az út, amely a veszedelemre visz, ugye ez az egyik, és keskeny az az út, amely az életre visz, ez a másik. Na nézzük meg ezt a két utat egy kicsit. Ugye az első, ez a széles út, ennek a lényege az, hogy széles, a szó azt is jelenti, hogy tágas, tehát sok minden, vagy mondhatnám azt is, hogy bármi elfér rajta. Tehát ezen az úton élve, járva, bárhogy lehet élni. Ma talán úgy fogalmaznánk, hogy van egy olyan út, egy olyan életszemlélet, egy olyan életstílus, aminek az egyik ilyen divatos szava lehet, jelszava, a tolerancia. Ugye a tolerancia az a szó igazi értelmében egy nagyon fontos dolog. Azt jelenti, hogy valaki, akit szeretek, azt elszenvedem azért, mert szeretem a hibáival, vagy az olyan jellegű dolgaival együtt, amik számomra nem kényelmesek, nem jók, egy picit engem megterhelnek, vagy sértenek. De a kortárs kultúra, amiben élünk, és azoknak a szószólói, azok ez alatt nem ezt értik, hanem azt értik alatta, hogy lesz szíves mindenki engem tolerálni, hogy én úgy éljek, ahogy nekem ahhoz kedvem van, és ebbe senki ne szóljon bele. Tehát nem azt gondolják, hogy én szeretlek téged, és ezért elszenvedlek, hanem azt gondolják, hogy neked semmi közöd az én életemhez. Légy szíves, hagyj békén, ne szólj bele. Tehát a közösségnek, és főleg egy magasabb erkölcsi ítéletnek a szempontját szeretnék kívül tartani. Mi ennek a következménye? Hát tényleg egy olyan társadalomban élünk, ahol igyekszik senki nem beleszólni senkinek az életébe, igyekszünk egy olyan távolságot tartani, ahogy ez kivitelezhető, mert attól még, hogy én nem szólok bele másnak az életébe, nem teszek szóvá valamit, attól még engem irritál. Attól még nekem nem biztos, hogy ez könnyű. De mivel meg se kísérelhetjük a párbeszédet valamiről, mert már az magában sértő, ezért marad az a távolság, ahol ez az irritáció csökken. Tehát én kibírok sok mindent, ha elég távol tudlak tolni magamtól téged. Ugye ezt például a társadalomtudósok írják le az elidegenedéssel. Ehhez, hogy én megfelelő távolságra tudjak tolni mindenkit magamtól, hogy ne zavarjon, Ehhez valóban egy széles út kell. Tehát kell a hely hozzá. És azt mondja Jézus, hogy van egy ilyen életforma, egy ilyen életstílus, amikor így élünk, ezt a távolságot megtartjuk. Senki nem szólhat bele, ebbe az is benne van, hogy még Isten sem. Őt maximum akkor veszi elő ez a mai kultúra, amikor valami ebből a fajta életvitelből rossz gyümölcsöt terem, és nem az történik, amit szeretnénk látni. Ugye Jézus mondja, hogy ez az út, erre jellemző, hogy a pusztulásba visz. Tehát amikor megtapasztalja az ember, hogy valami elpusztul, ami számára fontos lenne. Hogy valami tönkre megy, ami neki számítana. Ami érték. Na akkor elővesz az Isten kártyát, kicsapja az asztalra, és azt mondja, hogy hol van az Isten? Ha ő van, és ő tényleg jó, akkor hogyan engedheti ezt meg? És tök jogos a felvetés egyébként, mert ahogy Jézus beszél erről, azt kell, hogy mondjuk, hogy ezen az úton nincs ott Isten. Ez nem az ő útja. Ez nem az, ahol ő megtalálható. De Jézus beszél egy másik útról, a keskeny útról. Ugye azt mondja, hogy ez az, ami az életre visz. Tehát egy olyan életszemléletről és egy olyan életstílusról, amit ezzel a szóval jellemez, hogy keskeny, úgy is lehet fordítani, hogy szoros, szűk. Mit jelent ez? Hát többen élünk itt Budaörsön, ahol én lakom, itt Budaörsön belül a családommal, az a kőhegynek a lábánál van, ott a sváboknak volt régen egy csomó pincéjük, és az most lakóövezetté vált. És hát ezek a svábok, ahogy a pincéjükhez utakat terveztek, ezek elég keskenyek voltak, a minimálisan szükséges utakat tervezték oda, és ez ma is meghatározza ezt a lakóövezetet. És hát az a helyzet, hogy ezek az utak például nem tolerálnak sok mindent. Jó, ha egy ilyen út egy irányú, mert hogyha szembe találkozik két autó, nem tudják egymást tolerálni, nincs hely, hogy elférjenek egymás mellett. Valamelyiknek meg kell állni, vissza kell tolatni egy olyan szakaszra, hogy a másik elmessen, aztán mehetünk tovább. Tehát a keskeny út, az nem tolerál sok mindent, és Jézus valami ilyesmiről beszél itt, amikor erről az útról beszél. És hát látszólag ez ellene szól. Ugye ez egy szűkös, korlátozott lehetőség. Az ember úgy érzi, hogy hát mégiscsak jobb, ahol tágasak a lehetőségek, és minden a miénk. Tehát ez látszólag ellene szól, de nyomos érv van mellette. Nyomos érv szól mellette, azt mondja az Úr Jézus, hogy az életre visz. Ugyanis, ahogy ezt a szót használja, jól tudunk azt, hogy az Új Szövetségben két szó van az életre. Az egyik a biosz, amit jól ismerünk, ebből van a biológiai szavunk. Gyakorlatilag, ha az életre akarjuk ezt ráhúzni, akkor aki biológiai életfunkciókat mutat, az él biológiailag. De van egy másik szava is az Új Szövetségnek, ez a nagybetűs élet. Az élet, amiért érdemes létezni biológiailag is. Az élet, ami egy kaland. Az az élet, ami nem ér véget a halálunkkal, hanem folytatódik tovább, ezért hívja a Biblia ezt örök életnek is. Ez az az élet, ami Istentől ajándékba kapható, ezért hívja a Biblia ezt úgy, hogy felülről kell születni hozzá. Ugye a biológiai élethez biológilag meg kell születni, ehhez is felülről kell születni. Tehát van egy ilyen nagybetűs élet is, ami között különbséget tesz a Szentírás. Hogy ennek a kettőnek mi a kapcsolata, most a gyerekeim utálni fognak, de hadd hozzak egy példát, amit ők szoktak mondani. Tehát amikor vizsgai időszak van, vagy sok nehéz ZH-ra készülnek, és sokat kell tanulni, akkor ugye minden más kiszorul az életükről, és néha lejönnek, így ebédelni leülünk, és akkor mondnak egy ilyet, hogy hát nekem nincs életem. Ugye hát mit jelent ez a kifejezés? Hát az azt jelenti, hogy annyira beszükül az élet valamire, hogy egy csomó számukra kedves és fontos dolog kiszorul belőle. Tehát amiért érdemes élni, azokat most itt nem gyakorolhatják, mert ZH-ra készülnek, vagy vizsgára készülnek. És hát ez így van sajnos az életben, hogy sokan élnek ugyan biológiailag, és jelen vagyunk, és annak a fenntartásáért, és annak a körülményeiért nagyon sokat megteszünk, de néha megkísért bennünket a gondolat, hogy miért csinálom én ezt? Miért kelek föl minden reggel? Miért dolgozok keményen? Hova fog ez vezetni? Mi ennek az értelme? Ugye, megkísért minket ez a kérdés. És ezek rendkívül jó kérdések, mert a másik fajta élet felé terelik a figyelmünket, hogy miért vagyok én itt jelen? Hát van egy olyan élet, amiért érdemes itt lenni. Van egy olyan élet, amiért érdemes küzdeni, és ez több ettől. És hát Jézus itt erre beszél, és azt mondja, hogy a keskeny út erre a nagybetűs életre visz. De miért szűk ez az út? Mitől szűk ez az út? Hát azért, amiért például az Alpokban, amikor egy gerincre akarsz fölmenni, egy szerpentin szűk. A mi érdekünkben szűk. Ugye korlátozzák, de miért? Miért van korlátozva egy ilyen keskeny hegyi út? Hát azért, mert a korlátnak nagyon fontos szerepe van. A korlát választja el az utat a szakadéktól, az életet a haláltól. Tehát aki azt mondja, hogy lesznek szívesek engem nem korlátozni, hogy ebben a szűk másfél méterben mehetek csak föl a hegyre, hát akkor kifoglalhatod egy kicsit arrébb is, de nem fogsz fölérni, és sok értelme nem lesz, bele fogsz halni. Tehát a keskeny út, az korlátozott, keskenyre szabja Istennek az akarata, amit az igében így elénk tesz, de ez az életet szolgálja. Elválasztja a pusztulást az élettől, a halált az élettől. Amikor Izraelnek Isten a törvényt adta, azt mondta nekik, hogy elétek adtam az életet és a halált. Tehát a Tórának, a törvénynek, az Isten igéjének a szerepe nem az volt, hogy megfossza Izraelt egy csomó lehetőségtől, hanem hogy megáldja őket az élettel. És azt mondja, hogy eléd adtam az életet és a halált, választ az életet. Tehát van ez a két út, de az utakhoz végállomások is tartoznak, úgyhogy menjünk tovább befelé. Tehát két út van, két végcéllal, két úti céllal. A széles út, amely a veszedelemre visz, ugye ez az egyik, amiről beszél az Úr Jézus, keskeny út, az meg az életre visz. Ez az, amit mond a másik végcélról. De mielőtt ezeket a célokat megnéznénk, szeretnék egy kis szót kiemelni ebből, amit itt Jézus mond. Azt mondja, hogy a széles út is, és a keskeny út is visz. Mit jelent ez a szó? Mire akar utalni az Úr Jézus ezzel a kis kifejezéssel, hogy a keskeny út visz az életre, a széles út visz a pusztulásba? Hát ez nagyon érdekes a szó, amit használ itt az Új Szövetség. Az akkor, mikor írták az Új Szövetséget, egy ilyen jogi kifejezés volt, és azt jelentette, hogy egy vádlottat a törvényszolgák megragadnak, és ha tetszik neki, ha nem, oda viszik a bíróság elé. Tehát benne van a hatalom, benne van az erő, és hogy az ember ennek nem tud ellenállni. Tehát egy ilyen erőt fejez ki ez a szó. Egy ilyen hatalmat fejez ki ez a szó. És amit még nyelvtanilag benne van, az, hogy ez folyamatosan érvényesül, ezeknek az utaknak a tulajdonsága, hogy van egy ilyen sodró erejük, visznek előre. Tehát ezek az utak, ezek nem csak úgy működnek, mint hogy most kimegyünk az ajtón, rálépünk egy járdára, és ott megállsz, mi fog történni? Hát ott maradsz helyben, mert az út maga nem megy, hanem amiről itt a Biblia beszél az, hogy én is aktív vagyok, járok az úton, de az út maga is visz. Tehát, hogy van egy ilyen sodró ereje. És ha én lassítok vagy megállok, akkor is viszi előre az életemet, a sorsomat, afelé a cél felé, ami ehhez az úthoz tartozik. Ez olyan, mint a nagy reptereken, néhányan, akik voltunk, tapasztaltuk ezt, hogy vannak ezek a mozgójárdák, hogy olyan nagy távolságok választják el egyik repülőt a másiktól, hogyha át kell szállni, hogy a nagy bőröndökkel nagyon nehéz megtenni ezt a távot időben. Ezért csináltak ilyen mozgójárdákat, olyan, mint a mozgó lépcső, csak nem szinteket győz le, hanem távolságokat. Na valami ilyesmiről beszél itt az Úr Jézus, hogy ezek az utak, a széles út és a keskeny út is olyan, hogy viszi, hajtja, sodorja előre az embereket az életükben. Tehát nem csak ők járnak rajta így a saját megfontolásukkal, hanem néha meg se fontolják, hogy gyakorlatilag merre halad az életük, de halad az életük. Tehát van a kultúránknak, annak a világnak, amiben benne élünk, egy ilyen sodró ereje. A római levél például ezért mondja azt, hogy ne igazodjatok ehhez a világkorszakhoz. Tehát fölhívja figyelmünket arra, hogy van egy olyan hatása, egy olyan hajtó ereje, amit ismernünk kell, tudatosítanunk kell, és néha küzdenünk kell ellene. Jézus itt ugyanezt a szót használja. És ennek a hajtó erőnek van két forrása is. Ugye a keskeny úton Istennek a hatása érvényesül, az igazsága, a szeretete, a kegyelme, a hűsége visz minket előre. Mi is tesszük a saját erőfeszítéseinket, de ő is dolgozik közben értünk, és visz minket előre. De a széles úton is a gonosznak a hazugsága, a gonoszsága, a megtévesztő befolyása, ahogy a kultúrán keresztül az embereket eltéríti a nagybetűs életnek az alapkérdéseitől, és eltakarja a szemük elől a legfontosabb kérdéseket. Ennek is van befolyása és sodró ereje. Na a széles útról azt mondja az Úr Jézus, azon kívül, hogy visz előre bennünket, hogy a pusztulásba visz. Na és ez az, ami valójában ellene szól. látszólag mellette szól, hogy tágas, sokféleképpen lehet rajta érni, minden elfér rajta, bármit lehet csinálni, de valójában ellene szól, hogy minden útnak van egy sajátos tulajdonsága, hogy van egy úti célja is, ahova befut. Ugye ezt tudjuk, elég triviális. A Bécsi útot miért hívják Bécsi útnak? Hát mert valószínűleg azon nem Kecskemétre lehet menni, hanem Bécsbe. Tehát ugye, és itt a széles útról is azt mondja az Úr Jézus, hogy az visz valahova, van egy cél, van egy megérkezés is. Tehát, mintha azt mondja az Úr Jézus, hogy nem csak az számít, hogy hogy érzed magad utazás közben. Jobb, minél jobban érzed magad, nyilván jobb úgy utazni. De az is számít, hogy hova fut. Hogy ez az út hova ér célba végül, mi fog téged ott várni. És az Úr Jézus, amikor azt mondja, hogy a pusztulás, akkor ugye itt most nem írja le nekünk konkrétan, hogy mit ért ez alatt, de sok más helyen, más tanításban az Úr Jézus beszélt erről, és hát olyan kifejezéseket használ, amik ma nem trendiek és nem korszerűek, tehát nem szoktuk hashtagelni, lájkolni, megosztani, meg stb. Ezeket, de beszél például a pokorról. Tehát a valóságnak arról a dimenziójáról, ami fenyegeti az embert, pedig nem az embernek készült, ezt mondja az Úr Jézus. Hát vannak nem hívő ismerőseim, nekem is több beszélgetésben előjött már ez a téma, és ugye van egy ilyen standard vicc, ilyenkor szokták mondani, hogy hát Tamás, az igazság, én szívesebben megyek a pokolba, mert jobb lesz a klíma, és több lesz a haver. Na de ez a vicc, ez a dolg megértéséről tanúskodik, hogy hiával van, tehát hogy nem érti, hogy miről szól. Tehát ha megfontoljuk, hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy ő azért jött, azért lett emberré, azért szenvedett, azért halt meg, és támad föl, hogy ettől megmentse az embert. És azt mondja, hogy ez nem az ember számára készült, ez egy embertelen hely. Akkor komolyan kellene vennünk, hogy bizony van egy olyan jelenség a világban, egy olyan életforma, egy Isten nélkülöző olyan életút, ami a pusztulásba vezet. És Jézus azt mondta, hogy én azért jöttem, hogy ettől megmentsem az embereket. És hát ez egy nagyon fontos felismerés kellene, hogy legyen. De a keskeny útról is beszél az Úr Jézus, azt mondja, hogy ez az életre visz. Tehát ez az, ami valójában mellette szól. Látszólag ellene szól, hogy szűk, hogy vannak korlátok, hogy nem lehet bárhogy haladni rajta. De valójában mellette szól, hogy ez az életre visz, a nagybetűs életre, hogy itt Jézus beszél róla. És itt egy érdekes dolgot tesz hozzá az Úr Jézus, azt mondja, hogy kevesen vannak, akik azt megtalálják. Nagyon fontos. Ezt a keskeny utat meg kell találni. Ez valójában egy meghívás a keresésre. Meghívás arra, hogy jó, hogyha keresed a válaszokat arra, hogy miért vagy itt a Földön. Jó, hogyha őszinte válaszokat akarsz adni magadnak arra, hogy miért érdemes ezt végigcsinálni. Jó, ha fölteszed azt a kérdést, és keresed a választ rá, hogy utána mi vár rád? És egyébként mit hagysz itt? Mi lesz az örökség, amit itt hagysz? Tehát azok a kérdések, amik nem annyira a hétköznapjainkhoz tartoznak, hanem a komoly pillanatainkhoz tartoznak, azt mondja az Úr Jézus, hogy nagyon fontosak, keresd a válaszokat. Keresésre hív bennünket. És egyébként azt ígérte, hogy kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok. Zörgessetek és megnyitatik nektek, mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyitatik. És hát ez egy fontos kérdés, hogy jellemző rád, jellemző rám ez a keresés. Sokan adnak válaszokat, kész válaszokat kínálnak nekünk. Vannak celebjeink, influencereink, véleményvezéreink, divagdikátoraink, akik beszélnek az életről, és ők elmondják, hogy szerintük mit kellene nekünk komolyan vennünk. Beszélnek erről marketing szakemberek, ugye egy nagyon komoly identitás formáló szakma, és azt mondta, hogy meghatároz téged az, hogy mit birtokolsz, mit fogyasztasz. Beszélnek a mozgalmárok, hogy álljunk be melléjük, és az ő céljaikért küzdjünk, fogadjuk el az életünk értelmének azt, amit ők mondanak. Politikusaink is beszélnek róla, azt mondják, hogy nem kell ezen gondolkodni, hogy neked elég csak annyit tudni, hogy rám szavaz, és minden más kérdést majd én elmondok, meg megoldok, megvédelek, meg gondoskodok rólad, meg mindent csinálok. De itt Jézus azt mondja, hogy a te életed a te életed. A te sorsod a te sorsod. És ez a te döntéseden fog múlni, hogy mi lesz veled, és felelős vagy a saját életedért. A te életedet te Jóistentől ajándékba kaptad, kezdhetsz vele valamit. Ne engedd át másoknak, hogy megválaszolják a legfontosabb kérdéseket helyetted. Keresd te a választ. Azt mondja az Úr Jézus, hogy kevesen vannak, akik azt megtalálják. Szóval van az út, minden útnak van egy végcélja, az élet vagy a pusztulás, ugye a keskeny vagy a széles út, de kétféle bejárat is tartozik ezekhez az utakhoz. Ugye ahogy ma az autópályákon van felhajtóáv, és valahogy rá kell menni arra az útra, itt ugyanez a kép jön elő. És azt mondja az Úr Jézus, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Tehát egyrészt van egy ilyen feljárat, egy tágas kapu. Felmerülhet a kérdés, hogy ebben a képanyagban a széles kapuhoz az ember az úgy a saját döntése alapján lép be, vagy erre úgy megérkezik. És figyeljük meg azt, hogy itt Jézus a keskeny útról úgy beszél, hogy azt meg kell találni. Tehát, hogy tenni kell érte, hogy az embernek köze legyen hozzá, rátaláljon és elindulhasson. A széles útról nem ezt mondja, úgy tűnik, hogy azon eleve rajta járunk. A széles kapu az, ahogy megérkezünk. Erre a széles kapun át hoz be minket az édesanyánk, mikor a világra szül, és automatikusan elindulunk a széles úton, és járunk rajta. Erre rászulatunk. Mit tudhatunk meg még? Azt mondja az Úr Jézus, hogy sokan vannak, akik azon járnak. Tehát például ez arra való meghívás, hogy a saját érdekünkben a válaszainkat ne a többségi véleményhez igazítsuk. Mert ez egy hamis logika, hogy amiben sokan hisznek, vagy ami mellett sokan döntenek, az a jó. Mert az igazságtól függ az, hogy mi a helyes, nem a többségtől. És hogy néha függetlenítenünk kell magunkat ettől. A keskeny útról viszont azt mondja az Úr Jézus, hogy azon szoros kapun át lehet bejutni. Menjetek be a szoros kapun, mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amelyik az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják. Ebben a képben ez egy nagyon fontos dolog, hogy ha már egyszer átaláltál a kapura, akkor be is kell lépned rajta, de itt bejön a kapu természete, hogy ez szűk. Tehát ez azt jelenti, hogy nem férsz be bárhogy. Bizonyos dolgokat mérlegelned kell, hogy hajlandó vagy-e elengedni, letenni, félretenni, és anélkül belépni ezen a kapun. Az ember, amikor ezt átéli, ezt hívja a Biblia például megtérésnek. Ez egy ilyen spirituális lomtalanítás, amikor az ember ránéz az életére, és azt mondja, hogy mennyi minden van benne, ami nem méltó a nagybetűs élethez, ami nem segíti ezt a nagybetűs életet, ami igazából aláássa szokások, meggyőződések, rengeteg dolog, ami otthon az életünkben. És amikor az ember ebben a helyzetben találja magát, hogy Jézus hívja, és ott találja magát a keskeny út előtt, a szűk kapu előtt, akkor ott döntéseket kell hoznia, hogy mit pakol le. És hát bizony van mit letenni. Tehát a Biblia egyébként ezt a mozdulatot, hogy lerakom a hátizsákomat, lepakolok egy csomó mindent, ezt hívja például a bűnbánatnak. Mert egy sok dolggal nem lehet belépni erre az útra. Mert hát, hogy vannak mulasztásaink, vannak olyan döntéseink, olyan cselekedeteink, amik, ha elkísérnek bennünket, ezzel az útra nem férnek össze. Úgyhogy amikor ezt a döntést meghozza egy ember, hogy belép, vagy beszeretne lépni, akkor egy ilyen megtisztulási, vagy elszegényedési folyamat lép be az életébe, egy csomó mindent mérlegel, letesz, félretesz, és azt mondja, hogy ezt a hátam mögött hagyom. Ezt a kapun kívül hagyom. Megéri nekem, hogy ne legyen közöm hozzá. De az igazság, hogy aki ezt átéli, általában a legtöbb ember ezt nem veszteségnek éli meg. Hanem úgy éli meg, hogy egy csomó fölösleges tehertől megszabadult az élete, és hogy végre a lényegre koncentrálhat, az igazi értékek, az igazi szépség maradhat meg. Tehát amikor ott vagyunk, akkor ezekben döntéseket kell hoznunk. És végül szeretném elismerni azt így most így ennek a képanyagnak a végén, hogy ahogy Jézus beszél, és ahogy itt a hegyi beszéd végén az akkori hallgatóit így döntésre hívja, és minket is most, azt kell, hogy mondjam, hogy nem ehhez vagyunk szokva. Tehát nem az ilyen hangvételhez vagyunk szokva, és nem az ilyen beszédmódhoz vagyunk szokva. Ugye Jézus nagyon határozottan tekintéllyel szólal meg. Egy mai ember azt is mondaná, hogy nagyon kizárólagos az, ahogy ő beszél az életről, meg a kilátásokról, meg az utazásról, meg sok mindenről, és hogy itt Jézus nagyon kizárólagos. Jobban szeretjük azt, hogyha több alternatívát kapunk, és választhatunk, válogathatunk. Vagy sőt, jobban szeretjük azt, hogyha mi magunk találhatjuk ki, hogy szerintünk miről szól az élet. Itt meg van valaki, aki megszólal tekintéllyel, odaállít valamit elénk, és azt mondja, hogy a te szabadságod az nem arra elegendő, hogy a valóságot definiáld úgy, ahogy neked tetszik. A te szabadságod arról szól, hogy választhass tőled függetlenül létező valóság között. Az nem úgy van, hogyha te letakadod a pusztulást, akkor a széles út nem fog a pusztulásba vinni. És nem úgy van az, hogyha ha választod a keskeny utat, akkor pedig nem tudhatod, hogy ez hova fog jutni. Ezt nem te döntöd el. Ez tőled független valóság. A te szabadságod arra való, hogy válassz a kettő között. És hát ez a mai embernek egy nehéz lecke. Sőt, még egy dolgot hadd mondjak, hogy Jézus máshol beszélt is arról, hogy ez az ajtó és ez az út nem más, mint ő saját maga. Én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik. János 10.9. Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. János 14.6. Tehát valójában ez a képanyag, hogy az élet egy utazás, be kell lépnünk egy kapun, mennünk kell egy úton, és valahova megérkezünk, azt mondja az Úr Jézus, hogy én vagyok az alternatíva. Éled valahogy az életedet, gondolsz róla, amit gondolsz, vágysz valamire közben, amire vágysz, ami neked igazán fontos, az én vagyok. Az az élet, a nagybetűs élet, amire Isten téged meghívott azzal, hogy beleszülethettél ebbe a világba, az rajtam keresztül érhető el. Tehát így a hegyi beszéd végén az Úr Jézus azt kérdezi meg a hallgatóitól, vagy azt kérdezte meg a hallgatóitól, hogy mit kezdesz ezzel? Hogyan döntesz? És a mai hallgatókat is ugyan ez elé a döntés elé állítja az Úr Jézus. Én bátorítalak, tisztelettel javaslom, kérem, hogy válaszd az Urat. Válaszd az Úr Jézust, a keskeny utat, a szűk kaput, őt magát, és lépj be azon az ajtón, és indulj el a keskeny úton. De arra kérlek benneteket, hogy imádkozzunk. Ha valaki úgy érzi, hogy ez egy meghívás neki, nem bonyolult, egyszerűen ezt a döntését meg kell hoznia és kimondania Jézus számára. Ezt hívja a Biblia imádságnak, amikor szóba állunk Istennel, és ő megszólíthat bennünket, és arra reagálunk. És ebben az imádságban elmondhatjuk azt, hogy én, Úr Jézus, téged akarlak követni, hiszek abban, aki te vagy, és amit értem tettél, és ez az, amit szeretnék magamnak. És bár keskeny ez az út, tudom, hogy az életről szól, a nagybetűs életről, erre vágyom, ezt kerestem. És most én ezt elfogadom. Ezt lehet imádságban elmondani, és valami új elindul az életünkben, egy új korszak, egy új kontextusba kerülünk bele, amit mi magunk is majd csodálkozva élünk át, hogy mi minden történik. Ez nem jelenti, hogy nem lesznek harcaink és küzdelmeink, lesznek. De mégis Jézus lesz az utitársunk, és egy más irányba fordult az életünk. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy te magadra vállaltad a mi sorsunkat, ide jöttél erre a földre, hogy elmondhasd, amit el kell mondani, hogy értsük a valóságot, hogy azt is esélyünk legyen megismerni, amit nem tudnánk a magunk lehetőségei mentén megismerni, megtudni. És köszönjük, hogy tovább is mentél, mert nem csak elmondtál egy üzenetet és távoztál, hanem hogy megengedted, hogy a mi sorsunk a te sorsod legyen. Köszönjük, hogy azonosultál velünk. Köszönjük, hogy magadra vetted a mi kudarcainkat, a szégyenünket, a bukásainkat, a gyengeségeinket, a bűneinket. És köszönjük, hogy ezért hoztál egy áldozatot, hogy mi erről leválhassunk, megszabadulhassunk, szabadok lehessünk, megtisztulhassunk. És jó tudni, Úr Jézus, és hiszünk abban, hogy te feltámadtál. Uram, tudom, hogy ez az üzenet nagyon furcsa hangzik, amikor emberek először találkoznak vele, de jó tudni, hogy a Szentlélek által te vagy az, aki a szívünkhöz szólsz. Kérlek téged, hogy akinek arra van szüksége, hogy tovább menjen ezekkel a gondolatokkal, és döntést hozzon arról, hogy milyen utat választ, milyen életutat választ magának. tudjon mellette dönteni most. Amen.